Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János első levelének harmadik fejezetéből, a 18. verstől a következőképpen. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő szín előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Eddig Isten írott igéje. Amen. Keres igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! János neve alatt a Bibliában 5 könyv van. Egy evangélium, 3 levél és az apokalipszis jelenések könyve. Vitatkoznak rajta a tudósok, hogy ki írta ezeket a leveleket. De általában meg vagyunk arról győződve, hogy János az apostol. Az imént felolvasott levél részletben, a János nevét hordozó első levélben a szerző anonim, nem mutatkozik be, nem írja alá. A korai egyházatják, az egyház úgy gondolta, hogy ez Jánosnak az írása, ezért János első levelének nevezi. Az evangéliummal és a jelenések könyvével együtt az apostolnak Jánosnak tulajdonítják. A második és harmadik jánosi levélben bemutatkozik az író, presbiternek nevezi magát. Nem nevezi magát, hogy János vagyok, nem is írja alá, én a presbiter, és a címzetteket is megnevezi. A presbiter azt jelenti, hogy vén, öreg, idős tagja a gyülekezetnek, valószínű vezetője a gyülekezetnek. Tehát egy vezető, idősödő emberről van szó, egy tapasztalt emberről. Sőt, azt is megtudjuk róla, ha nem is tudnánk, hogy Jánosról van szó, az apostolról, ő azért utalást tesz arra, hogy azért ő nem csak úgy légből kapja mindazt, amit ő ír. Ez van az első levélnek az elején. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni ebből a rövid bevezetésből, ami a levél elején van. Először is az, hogy írjuk nektek, mintha többen írnának a levelet. Hát hogy lehet egy levelet többen írni? Nem szokás, nem egy gyakori dolog. Mégis úgy tűnik, ebben az időben ez gyakori volt, hogy egy-egy tanító mesternek a tanítványi köre részt vett a mesternek a munkájában, ez Pál apostolnál is megfigyelhető, vagy diktálták a leveleket, mert nem volt módukban írni, betegség vagy éppen más ok miatt, vagy éppen nem volt közelben a mester, a tanító, és a tanítványi kör fogalmazta meg mindazt, amit tőle hallottak, és az ő neve alatt futott úgymond a levél. Ezt a levelet is talán többen írják János és az ő tanítványi köre, az ő kollégái, az ő társai, valószínűleg Palesztinában írják, zsidó környezetben, a valószínű Kis-Ázsiában lévő gyülekezeteknek, talán először Efezusban jelent meg ez a levél, ott olvast el az efezusi gyülekezet, és nem megtartották magukat, nem elrejtették, hanem másolatot készítettek és továbbadták más gyülekezetek számára. Ebben az időben ez egy bevett szokás volt, Pál apostol leveleinél is ezt tapasztaljuk, egész régiókat jár be egy-egy levél, aztán mondhatjuk már ma, hogy az egész világot bejárja egyik-másik levél. Ami a Bibliában van, azok a levelek bizonyára az egész világot már bejárták, sok száz meg ezernyi nyelvre lefordítva. Ez az Istennek a munkája és az akarata, ha úgy tetszik, a módszere, hogy amit a szemtanúk leírtak Jézusról, az elterjed a föld végső határáig, hiszen itt szemtanúkról van szó, erre is utal a bevezetésben a levélnek az írója, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Itt szem és fűtanúkról van szó. Ez a János, aki írta a levelet, látta és hallotta az Urat. Látta a csodáit, látta, hogyan imádkozik, látta, hogyan elfárad, látta, hogyan 10 kilométereket gyalogolt, nagyon közelről, mert ő is gyalogolt vele. Látta Jézusnak és hallotta a tanítását, amit szűk körben mondott el, vagy éppen több ezres tömegnek. Ez a valaki, aki ezt a levelet írja, János az apostol, nagyon sokat látott és hallott. És nem tudja magában tartani. És lehet, hogy mostanra, mire ilyen idősödő ember, a 90-es években járhatunk az első században, igazán vén lehet, talán már 80 év körüli lehet János ekkor, érzi, hogy itt a vég, és most már nem csak elmondja 11-ére, századjára, hanem leírja. És mit ír le? Amit látott, és amit hallott. Egy szemtanú. Lehetünk-e biztosabbak, mint amikor egy szemtanúnak olvassuk a bizonyságát. Ő látta, ő hallotta. Nem a többiektől tudja. Nem a 10. emberen keresztül jutott el hozzá, hanem ő ott volt. Ezért hihető az evangélium, ezért is hihető, ez az emberi oldala. Ez az Isten úgy rendelt el, hogy szemtanúk írják le. Az Isten szent lelke pedig az, aki eszébe juttatja ezeknek az embereknek, amit láttak és hallottak. Ez a János 60 év távlatából írja le, amit látott és hallott. 60 év. 60 éve járt a mesterrel, aki már ilyen idősödő korú, 70-80 körüli. Emlékeztek, testvérek, ki mit mondott nektek 60 éve? Akik templomba jártok már 60-70 éve, emlékeztek, mi hangzott el konkrétan a szószékekről? Talán egy-két dologra emlékeztek. De mindenre, és igazán lényeges dolgokra nem gondolom. Hogy maradt meg ezeknek a tanítványoknak a fejében az a sok minden, amit a Mester tanított, Jézus tanított nekik? Először is nagyon figyeltek. Szívükbe vésték. Átjárt az egész lényüket azt, amit a Mester mondott. Látták, hallották, talán többször is. És miután komolyan vették Jézusnak a missziói parancsát, ami elhangzott a keresztelőkor, menjetek el, tértek tanítványá minden népet, tucatnyiszor, talán százszor is elmondták ugyanazt. És Isten gondoskodott arról, hogy frissen maradjon nem csupán az információ, hanem az üzenet a fejükben. Mert elmondták százszor, hallották a többiektől. Ő is ugyanazt mondja, amaz is ugyanazt mondja, ő is ugyanazt hallotta. Akkor biztos igaz, nem déli báb volt ez a Jézus. Nem csak egy álom volt, nem egy látomás, ez valóság. Jánosnak az indulata nagyon megható, ahogyan ír a gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek, amit személyesen nem is ismer. Tőle több száz kilométerre lévő keresztény közösség. Gyermekeimnek nevezi őket. 8-szor szerepel ebben a levélben. 5 fejezete van, olvassátok végig. Én konkordanciában néztem meg, de ha végigolvas az ember, alá lehet nyugodtan húzni, akár a Bibliában, ceruzával, és számolni 8-szor szólítja meg a címzetteket, gyermekeim. Egy idősödő presbiter, egy vén ezt megteheti. Hogy ő, aki a legidősebb, a legtapasztaltabb, az utolsó szemtanúk között van, lassan már kihal az a generáció, aki valóban látta és hallotta Jézust, gyermekeim. Szívükre beszél. És nagyon a lelkükre akar beszélni, hogy amit most írok, nagyon fontos, életbe vágó, élet-halál kérdésről van szó. 6-szor szerepel az a megszólítás, hogy szeretteim. Szereti őket. Nem ismeri őket név szerint. Fotó sincs róluk. Nincs akkor internet, meg fényképezés. Csak azt tudja róluk, hogy testvérek. Testvérek az Úrban. Ugyanazt az Urat imádják, akit ő. Ők nem találkoztak vele, ő János találkozott velük. És féltő szeretettel ír nekik. Óvja őket a hamis tanítástól. És azt akarja, hogy megismerjék az igazit. Nem a hamis tanításokat sorolja fel, hogy mennyi tévtanítás van. Hát mi sem arról beszélünk a szószékről, hogy figyeljetek, mert van 100 fajta tévtanítás. Megismertetjük az igazit, és ha ismeritek az igazit, meg tudjátok különböztetni, amivel találkoztok, hogy hamis vagy igazi. Óvja őket, mert már akkor, Krisztus mennyben menetele után, pár évtizeddel már felüti a fejét a sokfajta tévtanítás. Hajmeresztő dolgokat találnak ki az emberek. Csak azért, hogy nehogy higgyenek Jézusban, aki valóságos Isten és valóságos ember. János féltő, szerető indulattal óvja őket. A tanítástól és a hamis prófétáktól. Félt és óvja őket a világtól, a testiségnek a szeretetétől. Ne szeressétek a testet. És ne úgy gondozzátok a testet, hogy bűnös kívánságok fakadjanak benne. Ne igazodjatok a világhoz. Ezek már Pál apostolnak a gondolatai. János ugyanazt mondja. Ne ilyen világhoz igazodjatok. És ne világi cselekedeteknek örüljetek. Ha világi cselekedeteket, testből fakadó cselekedeteket tesztek, jó dolgokat, és ezek halottak, akkor nem örökítek a mennyek országát. Ezek a cselekedetek halottak, hogyha nincs mögötte hit. Erről Jakab apostol ír még részletesebben, vagy éppen a római levélben, a 7. fejezetben Pál apostol. Ahogyan küzd egymásra a test és a lélek. Tudom, hogy mi a jó, de nem tudom tenni. De hála az Istennek, mondja Pál, Jézus Krisztus által, tudunk jót tenni, de nem az a világi jó, amiről sokan azt gondolják, talán ti is azt gondoljátok, hogy a jó emberek majd üdvözülnek, meg a jó emberek majd a mennybe jutnak. Ilyen nincs a Bibliában. Olvassátok végig. A Biblia nem mondja azt, hogy a jó emberek fognak üdvözülni. Mert akkor miben mérjük a jóságot? Mennyi jóság kell ahhoz, hogy üdvözüljél? 5, 2, 10, 100, 1000? Kilóba mérjük? Méterbe? Strigulázzuk? Miben mérjük a jót? A mennybe jutásnak a mércéje nem emberi. És milyen jó, hogy nem emberi? Mert akkor ki fog pálcát törni valaki felett? Vagy valakinek azt mondani, hogy te mehetsz a mennyek országába? Ez a kiváltság az isteni. És hit kell hozzá. Aki hisz a fiúban, elhangzott a keresztelési igékben. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem hisz a fiúban, annak nincs örök élete. Kárhozatra jut. Amikor ezt az ember tudja, én is tudom már, meg János is tudta, és hiszem, hogy minden prédikátor tudja, meg minden hívő. Ha erről kell beszélni, hát nem féltő szeretettel beszélünk azoknak, akik ezt mi nem tudják? Aki nem tudja, aki itt ül, aki még ezt nem tudja, most már tudja, mert elmondtam. Én csak elismétlem azt, amit János apostol, aki látta az Urat, csak elmondom azt, amit ő is mondott. Most már tudod, nincs mentséged. Nem elég a jó cselekedet. Nagyon kevés, sőt, az Isten haragját vonod magadra, ha te jó cselekedeteid reményében mész oda az Istenhez. És lesz az Isten tisztelethez kapcsolódóan úrvacsora. És aki azt mondja, hogy neki nincs erre szüksége, gyónásra, meg az úrvacsora vételre, nagyon súlyos tévedésben van, nagy-nagy tévejgésben van. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. El fog hangozni már az úrvacsora vétel előtt. De ha megvalljuk bűneinket, ha megvalljuk, belátom, megnevezem, alázatta az Isten előtt, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Micsoda ígéretei vannak az Istennek. Minden gonoszságtól meg tud tisztítani. Azokat, akik ismerik őt. Azokat, akik nem magukban bíznak és magukra támaszkodnak. Na erről a szeretetről beszél János apostol. Erről az érthetetlen, megmagyarázhatatlan, azt nem mondom, hogy bebizonyíthatatlan, materiális módon bebizonyíthatatlan szeretet. Mégis szeretet, ami van. Lehet látni ezt a szeretetet. Erről beszél János. Úgy, hogy nem csak beszélünk róla, nem csak szóval szeretünk meg nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Az Isten szeretete látható, megmutatható. És Istennek úgy tetszett, ő döntött így, hogy az őt követők által, az őt követőkben megmutatja a szeretetét. De mivel azt olvassuk, ugyancsak a János levelében, az elsőben, a negyedik fejezetben, hogy az Isten szeretet, ha megmutatom az Isten szeretetét az életemben, akkor aki engem lát, látja az Istent. Értitek? A szereteten keresztül, a bennem lévő krisztusi szereteten keresztül látszik az Isten. Nem testben. Nincs neki arca, meg szakálla, meg botja, ahogyan sokszor talán gyerekek elképzelik. És nem kéne őket így tanítani, hanem kezdettől lehet őket arra tanítani, hogy az Istennek nincsen teste, nem látható, de tapintható, érzékelhető az ő jelenléte, mert ő valóságos lélek. És mindenütt jelen van, nem testben, lélekben. És mégis testben, bennem és általam. A szeretet által, az agapé által, az igazi szeretet által, nem az én szeretetem által, én nem tudok szeretni. Nem az a szeretet, mondja János megint csak az első levélben, nem az a szeretet, ahogyan én szeretek, hanem ahogyan az Isten bennem is általam tud szeretni. Amikor bennem lakozik az ő szeretete. És ez nem csak szöveg, nem csak üres szólam, hogy szeressük egymást gyerekek, hanem ez egy cselekvő szeretet. Amikor csinálom a szeretetet, csúnyán mondva. Amikor megmutatom. És ez a mindenkori tanítványnak a küldetése ebben a világban. Megmutatni az Isten szeretetét. Szeretni a másikat. De ott van az a kínos kérdés, hogy hogyan szeressem a másikat. Nekem van erre egy nagyon egyszerű, szerintem alkalmazható és érthető válaszom, hogy hogyan szeressem a másikat. Mert most felsorolhatnék ezerféle dolgot, nem? Hogy akkor mit csináljatok? Hát nem sorolnék fel ezer dolgot, egy elv, úgy gondolom egy krisztusi elv. Úgy szeretni a másikat, ahogyan ő el tudja fogadni a szeretetet. Ahogyan neki szüksége van rám. Csupán a jelenlétemben keresztül mutatom meg szeretetemet, melletted vagyok. És ennyi kell valakinek. Melletted vagyok. Nem ítéllek el. Emlékeztek a bűnös asszonyra, akit meg akarnak kövezni. És azt talán mondja Jézus, hogy az dobja rá az első követ, aki nem vétkezett. És mindenki elkullog, Jézus ott marad. Veled vagyok. Én sem ítélek el. Menj el, többé ne vétkezz. Így ott lenni a másik mellett. Nem könnyű? Ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása. Vagy amikor a másikat meghallgatom, és mondja, 10, 20, 30 perc, már egy órája mondja. És lehet, hogy már az van a fejemben, hogy mikor fejezi be. Na ez szeretetlenség. Az Isten látja, hogy én mit gondolok a másikról. Meghallgatni a másikat. Ebben nagyon sokszor elbukunk. Nem tudjuk meghallgatni a másikat. Inkább mindig én szeretném elmondani, hogy mi van velem. meg mit gondolok, meg mennyi bajom van. De amikor nekem kell valakit meghallgatni szeretettel, türelemmel, csak hallgatni, ott nagyon könnyen elbukunk. Úgy gondolom, Jézus nagyon jól tudott hallgatni, meghallgatni az emberek baját, pedig tudta, hogy mi van bennük, de el kellett, hogy mondják az emberek bizalommal, és erről is szól a mai igénk, a bizalomról. Hogyan szeressem a másikat? Hát ahogyan neki éppen arra szüksége van. És lehet, hogy fel kell ruházni, lehet, hogy ételt kell neki adni, lehet, hogy pénzt kell neki adni, kölcsön, vagy éppen csak úgy örökbe, hogy tartsd meg, ez a tiéd. Lehet, hogy az ügyintézésben kell segíteni, és vinni kell, hogy helyette beszélni, képviselni az ügyét. Lehet, hogy csak egy ölelésre vágyódik. Egy jó szóra. Egyre. Nem tízre, csak egyre. Hányszor nem tudjuk még ezt sem megadni. És nem tudunk szeretni. És úgy szeretünk, ahogy mi gondoljuk, hogy a másikat szeretni kell. Amikor magamból indulok ki. A Jézus magából indult ki? Nem magából indult ki. Azokból indult ki, akikkel találkozott, és akiknek valamire szüksége volt. Ő látta a szükséget. És mégis megkérdez, amikor emberekkel találkozik, és ezzel az ő bizalmukat akarja kipuhatolózni, látni, kimondatni velük, hogy mire van szükségük. És ez a bizalom nagyon fontos a hitünkbe, testvérek. Hogy bizalommal tudjunk az Istenhez oda menni. A mai igénk is megfogalmazza, hogy bár a szívünk elítél, de az Isten nagyobb a mi szívünknél. Amikor a szív elítél, az azt jelenti, hogy nem tudok magamnak megbocsátani. Kevésnek gondolom magamat. Vagy alkalmatlannak gondolom magamat. Én magamat. És nem hallom meg azt, hogy az Isten meg azt mondja, hogy menj. Vagy amikor az Isten azt mondja, hogy megbocsáttatok a te bűneid. És az ember nem hallja meg. És mindig marcangolja magát. Éveken keresztül, évtizedeken keresztül, amit tettem egykoron. Amikor a szív elítél. De az Isten megbocsátott. Ki vagyok én, hogy én ne bocsássak meg magamnak? Talán ritkán beszélünk erről, magunknak megbocsátani. Persze a mások megbocsátása is, másoknak való megbocsátás is nagyon fontos, de magamnak is. Ez a bizalom. És azután mondja a mai igényben János, hogy azután ezzel a bizalommal kérhetünk bármit az Istentől. Bizalommal járulhatunk az Isten szín elé, mert tudom, hogy ő megbocsátja bűneimet. Ő elrendezte. Bizalommal kérni. Bizalommal elmondani bánatunkat. Bizalommal elmondani kételjeinket. Bizalommal elmondani bűneinket. Ő úgy is tudja. Nem mond azt az Istennek semmi újat. Az Isten nem tudod meglepni. Az Isten nagyon jól tudja. És amikor oda mennek hozzá a betegek, oda megy hozzá a vak, és megkérdezi tőle, hogy Jézus, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek veled? E fura kérdés, Jézusnak miért kell ezt feltenni? Hát persze, hogy tudja, a vak is látja, hogy az a vak meg akar gyógyulni. Jézus megkérdezi a vaktól, hogy mit akarsz? Hát mégis mit akarna? Hát látni. Mester, hogy újra lássak. És ki mondja a baját a vak? Ki mondja? Nem mondja azt, hogy ez cíki kellemetlen, meg meggondoltam magam, eddig mindig csak piszkáltak emiatt, inkább hagyjuk, megyek haza, felejtsd el Jézus. Nem mond ilyet. Azzal a bizalommal, amivel odament Jézushoz, elmondja a baját. Látni szeretnék. És hozzád jövök, mert tudom, hogy te tudsz segíteni. És visszakapja a látását. Aztán Zebedeus felesége, Zebedeus fiainak anyja, János és Jakabnak az anyja, oda megy Jézushoz. Leborul előtte, és kérni akar valamit. A Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz? Így van a Máté 20-ban, mit akarsz? És akkor elmondja, hogy mit akar. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Egy őszinte kérés. Az anyai szív jót akar a fiainak. Az egyik jobb, másik bal oldalon bebiztosítan a fiaim helyét. Jézus nem teljesíti a kérését. Nem magyarázza, hogy ez egy rossz kérés. Túl nagyot kér, lehetetlen kér. Meg ez nem így működik. És nem teljesíti. Az asszony bizalommal elé tárta a fura kérését, nem akarom azt mondani, buta kérését, de volt benne valami butaság, tudatlanság. És Jézus nem elzavarja, hanem helyére teszi. Ez az asszony, hogy el fog még egyszer menni Jézushoz a kéréseivel? El fog menni. És talán felkészül arra, hogy Jézus megint helyre teszi. De bizalommal újra és újra visszamegy Jézushoz, mert Jézusnak mindenre van válasza. Jézus nem küld el a buta kérdéseinkkel. Ez a bizalom, amiért ezért újra és újra oda fogsz hozzá menni. És el tudod fogadni, amit fog neked mondani. A százados is oda megy Jézushoz, amikor szolgájáért könyörög. Csak egy szót szólj, Uram, és meggyógyul az én szolgám. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomban jöjj. Egy szó, Uram, nem kell oda jönnöd. Nem találkoztál a szolgával, de tudod ki azt, tudom, mi a betegsége, te mindent tudsz. Csak egy szó. Micsoda bizalom. És meggyógyul. Aztán Péter, amikor a hajóban vannak, és vihar közepette meglátják Jézust, és azt hiszik, hogy szellem, és megjednek, megrémülnek, aztán sejtik, hogy az Jézus a vizen. És Péternek bizonyosság kell. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Péter kilép a csónakból, és elkezd menni a vizen. Micsoda bizalom, nem? Jézus meghallgatja őt. Jót kért Péter? Ezek szerint jót kért. Az Úr teljesíti, oda megy a vizen. Persze nem sokáig tart a csoda. Amikor azonban az erős szélre figyelt, Péter megjett, és süllyedni kezdett. Elveszítette útközben a bizalmát. Nem Jézusra tekint, aki felé még lehet, hogy már csak 5 métert kell mennie, háta mögött 5-6 méternyire pedig a tanítványtársai vannak, tátott szemben nézzük, hogy Péter jár a vizen, Péter elkezd süllyedni. Mit csinál Péter? Elkezd kapkodni? Elkezd visszaszólni a tanítványtársának, hogy gyertek, segítsetek, mert süllyedek? Mit csinál Péter? Jó dolgot csinál. A bizalma valamennyire megrendül, de még mindig látja Jézust maga előtt. Uram, ments meg! Elindította Jézus őt egy úton. Vizen járt. Szoktuk is mondani, amikor a hívember vizen jár. Tudjátok, a képtelenség. Amikor az emberek legyintenek, hogy ugyan már. Itt már az Isten sem segít. Amikor ilyet mondanak a pogányok, az istentelen gondolkodású emberek. A hívő ember meg azt mondja, hogy az Isten mindig tud segíteni. És lehet vizen járni. Péter is járt a vizen. Meg sokféleképpen lehet a vizen járni. Amikor lehetetlen helyzetekben haladok előre. De a hívő ember is meginog. Láttuk a hullámokat. Hova kiáltasz, amikor a hullámok miatt süllyedni kezdesz? Emlékszel arra, hogy Jézus elindított egy úton, és te bizalommal indultál, aztán valami nem működik. Jézus elhagyott. Jézus tévedett. Jézus elrejtőzött. Jézusnak elfogyott a figyelme vagy az ereje. Mi történik? Miért süllyed Péter? Ki a hibás? Hát Péternek a hite. Gyenge. Még nem elég erős. De Jézus ott van. Jézus tudja, hogy el fog süllyedni Péter. Képzeljétek el, Jézus tudja, hogy Péter a út felénél elkezd süllyedni. Péter nem tudta, ha tudja, akkor nem indul el. Jézus tudja. És ezért ott van. Karnyújtásnyira. De nem is, hogy karnyújtásnyira legyen, a szomszéd városból meggyógyította a százados szolgáját. Csak egy szót szólj. Uram, ments meg. Micsoda bizalom. És miért tudott így bízni Péter Jézusban? Na miért? Hát mert ismerte. Tudta, hogy ő az Istennek a fia. Látta csodáit. Látta szeretetét. És Péter számára mester menedékké vált. Amit a Zsoltáros is megfogalmaz, 59. Zsoltárban, és ezzel szeretném befejezni. Mert erős váram vagy menedéke, mikor bajba jutok. Itt az Istenhez beszél a Zsoltáros. Menedék. Ízlelgessétek majd ezt a szót, amikor hazamentek. menedék? Mi számodra menedék? Hova menekülsz, amikor baj van? Amikor gáz van? Amikor az orvos is azt mondja, hogy nem tudom, mi a baj. Nincs kúra, nincs gyógyszer, nincs terápia, és az orvosok is küldenek innen-oda. Vagy akkor nézel a híradót, és látod, hogy nagy a baj a világban. Inkább kikapcsolod a tévét, hogy ne is halljad. Hol a te menedéked? Ha kicsi a baj, ha nagy a baj. Vagy ha éppen nincsen baj. Menedék, ahova mindig lehet menni. Egy kedvenc szoba a lakásodban. Egy kedvenc kávézó a városban. Talán egy templom. Egy barát, akit mindig fel lehet hívni. A közösség oda az interneten, mert ott jól telik az idő, és ott az ember elfelejti a bajait. Kocsmába mész, búd felejteni, vagy itt a Pincéri sor sarkánál egykoron volt a bú felejtő. Hát lehet, hogy pár percre elfelejtették az ott iszogatók a bú, meg a bánatot. De másnap felkeltek fájó fejjel, a baj még mindig velük volt. A menedék nem itt van ebben a világban, testvérek. Hogy lehetne a világban, ami szétesik, meg változik, meg emberek csinálják? Erős váram vagy, Uram, menedéke, mikor bajba jutok. Kedves testvérek, meneküljetek Isten szeretetéhez. És ha megtapasztaltuk ezt a szeretetet, bennetek általatok az Isten ebben a világban megjelenik. És mások is tudnak majd szeretni, ahogyan az Isten szeret bennünket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy olvashatjuk mindazt, amit te tettél. Azok által, akik látták, hallották és leírták. Dicsőítünk téged, hogy ilyen hatalmas vagy. És magad számunkra mindent, hogy tudjunk rólad hallani, tudjunk benned bízni. És köszönjük az akarást és a cselekvést, te munkálod bennünk. Így munkált bennünk a szeretetet, az igazi szeretetet, az agapét, a te szeretetedet. Amen.